tisztázzátok pontosan, hogy mik a határai az együttműködésnek, tudd, hogy ez kockázattal jár, és itt most egyfajta kockázatról beszéltünk, hogy a cégen belül milyen kockázat lesz, de itt a személyes kapcsolatra is ez kockázatos lehet. Például, hogyha a testvéred nem végzi jól a dolgát, de úgy érzi, hogy mindent megtesz. Nézzétek, itt volt valami, amiről beszéltünk egy pár hónappal ezelőtt, ami azt mondtátok, hogy fontos. Ezen elkezdtünk dolgozni, itt tartunk. Az, hogyha most ebbe az irányváltásba beleállunk, ez azt jelenti, hogy ez, amivel eddig haladtunk, és idáig jutottunk, és még nem fordult termőre, tehát eddig veszteséget termelt, ezt most hagynunk kell, és ez ezzel és ezzel a következménnyel jár.
Kapcsolatépítés, a networking, az nem tesz önmagában korruptá egy szervezetet, épp ellenkezőleg, hogyha nem építünk a szervezeten belül kapcsolatokat, akkor egyszerűen nem tudunk eredményesen működni. Most az ugye a korrupciónak azért van egy olyan definíciója, hogy valakinek, akinek nagyobb hatalma van a másiknál, ezt a hatalmat, valamilyen előnyt én valamilyen utamódon megvásárolok.
Üdvözlünk a Kandalló melletti beszélgetések 20. epizódjában. Ez a nyári szünet előtti utolsó beszélgetésünk, legalábbis ilyen formában a Kandalló mellett. Ez az OnLife-nak a véleményműsora, az olyan témákról beszélgetünk az esetek többségében, amiről lehet, hogy még nincsen annyira kiforrott tananyag jellegű válaszunk, de érdekesnek találjuk őket, és kicsit reflektálunk friss hírekre, trendekre. És most egy, mondanám azt, hogy rendhagyó adással készültünk, hiszen eddig is időnként behoztunk egy-egy hallgatói, nézői kérdést az adásba, most viszont túlnyomó részben olyan kérdésekkel fogunk foglalkozni, amelyeket ti küldtetek be nekünk a Facebook csoportunkon keresztül. Hogyha még nem léptél be a Facebook csoportba, akkor itt az epizód leírásában megtalálod a linket, ahol megtalálod az OnLife Management Podcast hallgatóit, illetve az OnLife Facebook csoportját. Érdemes csatlakozni, mert hogy oda szoktuk betenni ezeket a kérdéseket. És hát itt úgy szerepel, hogy rövidebb hallgatói kérdések, de olyan kérdéseket tettek fel a hallgatóink, amiről szerintem napokat lehetne beszélni, illetve könyvet lehetne írni. Melyikkel lenne érdemes kezdeni, Marci?
Nagyon nehéz, de az érintettség okán szerintem itt ez a hozzátartozók munkavállalása kapcsán szerintem érdemes erről beszélni. Ugye itt egy szervezeten belül van, ugye erre irányult a kérdés, és igazából a kérdés formájában volt megfogalmazva, csak mint témaként, hogy jó lenne beszélnünk erről, hogy milyen dilemmái, illetve ezeknek a dilemmáknak milyen feloldásai lehetnek, és ugye nevezetesen annak, hogyha hozzátartozók, családtagok mondjuk egy adott szervezeten belül vannak. És azért mondtam ezt a személyes érintettséget, mert hogy én több ízben is dolgoztam együtt a feleségemmel egy munkahelyen, most mindegy, hogy az egyik az nem veszhető rendes munkahelynek, az úgy, mondjuk úgy, egy társadalmi projekt volt, de mégiscsak ugyanabban az irodában, ugyanazokkal ugyanazokkal az üzleti célokon, vagy társadalmi célokon dolgozva, tehát hogy volt ilyen, és amikor ez a kérdés felszokott merülni, akkor itt ez egy ilyen nagyon-nagyon megosztó témaként jön föl. Ugye van a kategórikus nemtől, a mi nincs is semmi látnivaló típusú spektrumig ível ez a dolog, és én valahol ebben ilyen horáciuszi állásponton vagyok. Tehát miközben észleljük az ezzel kapcsolatos nehézségeket és kihívásokat, szerintem kategorikusan nem lehet azt mondani, hogy ez a helyzet, ez semmiképpen nem működőképes, viszont van néhány olyan tényező, ami viszont működésképtelenné teheti az ilyen jellegű együttműködést, vagy közös munkát. Mondok egyet a sok közül, mert azért jó néhány eszembe jut. Én nem láttam még egészségesen működő párkapcsolatot, ami jól reagálta volna azt le, hogy mondjuk a munkahelyi körülmények között van egy aláfölé rendeltségi viszony a két személy között. Tehát tételezzük fel, hogy a feleségem lenne az én menedzserem, és én ezt annyira tudatosan tudom kezelni, hogy el tudom választani attól, hogy otthon mondjuk mi történik, vagy épp ellenkezek, hogy a munkában el tudom választani, és nem viszem be azt, hogy na figyelj, mégiscsak azért ez egy jó javaslat, mert hogy mégiscsak a férjed vagyok. Uh-huh. Tehát szerintem ez például egy olyan kizáró ok, ami szerintem lehetetlené teszi ezt a jellegű közös munkát.
Igen, erről beszéltünk a Manager 2-s szerepe című podcastben is, csak említés szintjén az OnLife Management podcastnek nem tudom már hanyadik epizódja volt, és ott is említettük azt, hogy itt alapvetően a szerep konfliktussal van probléma. Azzal van probléma, hogy te vagy valamilyen szerepben egy vállalaton belül, egy vállalkozáson belül. Itt nyilván elsősorban arról van szó, hogy ez egy saját vállalkozás, mert ha mondjuk egy multicégről lenne szó, akkor ott a legtöbb esetben ilyen konkrétan ki van mondva, hogy nem dolgozhatnak együtt alá-fölé rendeltségi viszonyban házas párok, közeli hozzátartozók és a többi, pont a szerepkonfliktusok elkerülése véget. Miközben például mondjuk megnézünk egy valamilyen dél-koreai vagy japán céget, lehet, hogy ott is ez be van vezetve, de a felső vezetők között a családnak a tagjai vannak, a dinasztiának a tagjai. Ha jól emlékszem, akkor a Sony is például egy ilyen vállalat, de több hasonló vállalatot lehetne hozni.
És nem kell Japánig elmenni, tehát apa-fiú viszony relációjában, ezt látjuk például az OTP banknál itt van.
Abszolút, tehát hogy nagyon sok esetben ugye amit szabad Jupiternek, azt ott lent a pornépnek nem szabad csinálnia. Bizonyos szempontból azt tudom mondani, hogy érthető főleg, hogyha magánkézben van ez a vállalat. Most őszintén szólva, ha a tiéd a cég, akkor azt csinálsz, amit akarsz. Tehát, hogy az enyém a cég, és én azt szeretném, hogy a fiam vigye tovább, hát ha én vagyok a tulajdonos, lényegében megtehetem. Más kérdés, hogy azért a cégünk felé is van egy elkötelezettségünk, és úgy látjuk, hogy azért arra is van számos példa, hogy kiraknak egy-egy családtagot, sőt azt mondják, hogy ilyenkor szokott bejönni a bizalmi vagyonkezelés, hogy a céget beteszem egy ilyen bizalmi vagyonkezelőbe, ő kezeli a vagyont, ebből fizetjük majd az örökösöket, de a fiamat még véletlenül se engedjétek a céges vagyon közelébe, hogy eladja aztán apró pénzért, és akkor ebből ő szépen megél, de valójában az, amit építettem, az sehova nem jut. Tehát, hogy azért azt látom, hogy igyekeznek ezek a cégek méltó módon kezelni azt, amit mondjuk az apa vagy a nagyapa felépített. Mert hogy itt a szerepkonfliktusban lehet az, hogy a gyermekem nem biztos, hogy a legalkalmasabb arra, hogy vezesse ezt a vállalatot, vagy ezt az üzletágat.
Ez mondjuk még mindig, és mondjam, humánusabb családon belüli konfliktus kezelési technika, mint mondjuk, amit az észak-koreai uralkodóságnál látunk. Ott meglehetősen asszertíven szoktak kommunikálni egymással a hatalmi harcok során az egyes rokonok. Tehát ennél azért ez egy ilyen kulturáltabb megoldásnak tűnik. Minden esetre a szerepkonfliktusnak nyilván az a legegyszerűbb módja, hogyha nem dolgoztok együtt, hogyha ez lehetséges. Ha nem lehetséges, és ez az, ami mondjuk nálunk, és akkor most ilyen személyes leszek egy kicsit, itt szabad, ez nem az Online Management Podcast. Nálunk az vált be, az viszont következetesen ragaszkodtunk ehhez ilyen közös munkák során, hogy valójában ne legyen közös a munka. Tehát, hogy más területen, más közvetlen felettessel, más beosztottakkal működjünk, tehát kvázi tényleg önálló entitásként létezzünk, minimálisan találkozott csak általában a szakterületünk, tehát a napi munka nem együtt zajlott, és ez szerintem borzasztóan fontos, tehát hogy és az ettől függetlenül nem mindig együtt ebédeltünk, tehát hogy léteznünk kell, és láttunk erre példát, hogy az egyik partnerünknél is dolgozik egy házaspár, például ez is egy nagy vállalat, és én még sose találkoztam a pár másik tagjával, pedig rendszeresen járunk ehhez az ügyfélhez, és egészen egyszerűen más munkarend, más ritmus, más terület, más főnök, más csapat. Szerintem ez valahol ez a normális, vagy ez az, ami segíti azt, hogy ezek a szerepkonfliktusok igazából ne éleződjenek ki. Nyilván lesznek mindig kivételek, de mi igyekszünk azért nem az 1%-ot megszólítani ezekkel a beszélgetésekkel, hanem a nagy átlagot. Tolerálhatatlan feszültségekhez tud vezetni az, hogyha ebből engedünk.
Így van, tehát legyenek lefektetve az alapszabályok egymás között. Oké, ez lesz, ezt fogjuk csinálni, ez nem történhet meg, amikor ez történik, akkor ezt megszüntetjük, amikor ez történik, akkor ez lesz, és a többi. És ne áltassuk magunkat azzal, hogy mi objektívek leszünk, meg tárgyalagosak, ez lehetetlen. Nyilván lehet olyan, hogy rendelünk egy objektív mérőt valamihez, van 3 értékesítőn, felveszem mellé a testvéremet még, és akkor elég egyértelmű, hogy ő nem hozza x százalékát sem, és akkor mondjuk jutalékosan vagyunk, ez nem bontja fel az erőegyensúlyt. De hogyha mondjuk kevésbé egyértelmű valakinek a hozzáadott értéke, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy mondjuk költségmegszorítás miatt el kell küldenem valakit, és én objektíven döntöttem arról, hogy nem őt küldjük el, nem a testvéremet. A másik az, hogy majdnem mindegy, hogy objektíven döntöttem-e vagy sem, úgyis mindenki kívülről azt fogja látni, hogy itt valamilyen szintű egyenlőtlenség van, tehát ennek az optikája ez mindenképpen ez lesz. Hogy itt van egy ember, aki igazából azt nem mondom, hogy kvázi akármit megtehet, de nem ugyanazon a szinten van, mint mi. És ez feltétlenül torz kapcsolatokhoz fog vezetni. Vannak, akik... Tehát ugye ez egy extra kockázat.
Extra kockázat, és főleg akkor, hogyha egy felsővezetői pozíciókról beszélgetünk, ahol ugye nagyon könnyen kialakulnak ilyen informális hatalmi központok egy szervezetben. Tehát igen, tudjuk azt, hogy lesznek érinthetetlen, vagy lehetnek a családtagok adott esetben ilyen érinthetetlenek. Mi van akkor, mondjuk abban az esetben, hogyha a te testvéred az nem neked jelent a szervezetben, hanem egy másik felsővezetőnek, de mondjuk te tulajdonolod ezt a céget, vagy te vagy mondjuk a CEO ebben a cégben. Most vajon az a felsővezető, aki elvileg menedzseli a te testvéredet, az valójában megtesz-e mindent menedzserként, vagy pedig azon gondolkozik, hogy muha, hát ha én most adok egy negatív visszajelzést, leúzom a negyedéves teljesítményértékelését, nem adok neki bónuszt, akkor az valójában az én pozícióimat, a személyes pozícióimat előrelépés szempontjából vajon negatívan fogja érinteni, és hát persze, negatívan fogja érinteni, mert mi szeretnénk azt gondolni magunkról, hogy milyen rettentesen felvilágosult emberek vagyunk, akik gyönyörűen el tudják ezeket választani, nem szűrődik be az érzelem a racionális döntéshozatali folyamatban, mi mindent tudunk alaposan mérlegelni, stb., de ez valójában nem így van. Úgyhogy már csak ezért ilyen jellegű bombák is lehetnek. Tehát önmagában még az se garancia, hogyha nem egy területen dolgoztok, mert minél magasabban vagy ebben a szervezetben, és úgy hozol oda mondjuk egy rokont, hát robbanthatsz ilyen jellegű bombákat is a szándékaid ellenére. Tehát lehet, hogy te abszolút nem ez volt a célod, de hozhatsz kellemetlen helyzetbe, vagy hozhatsz kényelmetlen másodperceket mondjuk más felsővezetőknek, vagy menedzsereknek a szervezeten belül.
Így van. Szóval legalább tudja a kockázatokról. Tehát sokszor az van, hogy nem tudnak a kockázatról, meglepődnek rajta, nem beszélnek erről. Hát erről nem illik beszélni, majd igazságosak leszünk, és ennyivel letudják. Tisztázzátok pontosan, hogy mik a határai az együttműködésnek. Tud, hogy ez kockázattal jár. És itt most egyfajta kockázatról beszéltünk, hogy a cégen belül milyen kockázat lesz, de itt a személyes kapcsolatra is ez kockázatos lehet. Például, hogyha a testvéred nem végzi jól a dolgát, de úgy érzi, hogy mindent megtesz, és ezért nem őt léptetitek elő, és akkor még egy viszonylag enyhe dolgot hoztam. Vagy esetleg elkülditek, nem válik be, akkor a testvéredet hajlandó vagy ezért elveszíteni? Vagy egy megromlott kapcsolatba belemenni, és tudom én, hogy mindenki azt gondolja magára, hogy mennyire felnőttként képes ezeket a szerepeket elkülöníteni. Voltunk már olyan helyzetben, ahol nem a testvéri meg rokoni szerepeket kellett elválasztani, hanem a tulajdonosi és alkalmazotti szerepeket, hogy ebben a kettős szerepben vagyunk, és nem mindenkinek megy. Hiába elméletben egyeztettük, hogy tulajdonosnak lenni, meg munkavállalónak lenni, nem ugyanaz. És hogy egyszerre két szerepben vagyunk, akkor most én a tulajdonosi részethez szólok, most pedig a munkavállalóihoz. És hiába mondták azt, hiába mondta azt valaki, hogy ezt megértette, nem értette meg. És ebből születtek félreértések, konfliktusok, és aztán a kapcsolatnak a megromlása.
Ha pedig nem hiszed, hogy ezek valódi konfliktusok, nézd meg néhány barátok közt epizódot a Berényi Kft. Tekintetben. Nagyon jó ellentéld. Igen. De menjünk tovább egy következőre. Egy örök klasszikus, legalábbis ezt így vezette föl a kedves kérdezőnk, miképpen lehet a lehető leghatékonyabban kezelni a középvezetőként a felső vezetés gyakori célváltoztatásait? Hogyan maradhatunk hiteles a csapatunk és a beszállítók előtt, miközben követjük a kijelölt utat a lehetséges aggályok tételes felsorolása után? A kilépés nem jelent kihívást.
Ezt az utolsó mondatot nem teljesen értem, hogy igazából bármikor kilépek, vagy kihívást szeretnék, és ezért nem lépek ki. Nem tudom, de tegyük fel, hogy akkor nem akarsz kilépni, és házon belül szeretnéd ezt megoldani. Ha jól sejtem, ezt akarja jelenteni. Egyrészt együttérzésünk, lehet, hogy ez a kollégáink is osztoznak ebben, gyakori célváltoztatás. Hát egyrészt hallgass meg az I, meg a D stílusról szóló adásokat, majdnem biztos, hogy itt van egy erős ilyen jellegű törekvés. Hogy
impulzivitás.
Impulzivitás. Nagyon fontos, hogy gyakoroljuk az őszintességet ezzel kapcsolatban, és ennek a diplomatikus formáit. Szembesítsük magunkat, meg a többieket, a vezetést is azzal, hogy nézzétek, itt volt valami, amiről beszéltünk egy pár hónappal ezelőtt, ami Azt mondtátok, hogy fontos. Ezen elkezdtünk dolgozni, itt tartunk. Az, hogyha most ebbe az irányváltásba beleállunk, ez azt jelenti, hogy ez, amivel eddig haladtunk, és idáig jutottunk, és még nem fordult termőre, tehát eddig veszteséget termelt, ezt most hagynunk kell, és ez ezzel és ezzel a következménnyel jár. Nem arról beszélünk, hogy lázadást szíteni. Egyszerűen csak bemutatni annak az árát, hogy ez az irányváltoztatás most a mi csapatunkban mit fog jelenteni. Az első lépés az, hogy ezt kezdjük el kommunikálni. Könnyen lehet, hogy egy ilyen jelzés után azt mondják, hogy várjunk csak, értem én, akkor egy kicsit ezt még újra gondoljuk. Tapasztalatból tudjuk azt, hogy mit jelent az, hogyha nincs egy ilyen személy a szobában, és ez ilyen torzításokhoz vezethet.
Igen, ugye itt szerintem nagyon fontos az időbelisége ennek a reakciónak, tehát hogy mi az, amit megtehetsz döntés előtt, és mi az, amit megtehetsz a döntés után. Döntés előtt szerintem mindent lehet. Most a lázadás nyilván az nem opció, vagy hát igen. Nem lázadunk, de azt nem is tekintjük viszont lázadásnak, hogyha ez a bizonyos radikális őszintességgel, ez bejön, tehát kiteszed a kockázatokat, stb. Sőt, hát akár nyugodtan, lehet indulatosan is, akár az ügyfelekről, beszállítókról is szó van, tehát nem csak a csapatodról van szó, hanem ugye a szervezeten kívüli világ, ami elvileg az értéket teremti ennek az adott szervezetnek, tehát a rájuk való hivatkozás, a rájuk való appellálás szerintem sokkal fontosabb érv lehet, mint a csapatra való appellálás, miközben persze nagyon fontos, hogy a csapattagok is értsék, és tudjanak többé-kevésbé azonosulni, tehát hogy én azt mondom, a döntés előtt lehet ezeket akár eszkalálni is, főleg, hogyha itt azért tényleg a sűrűség nem mindegy, tehát hogy miről van szó, hogy mondjuk 3 havonta van egy új kezdeményezés, vagy mondjuk 3 naponta, vagy 3 percenként van egy új kezdeményezés. Ez az egyik. A másik, itt is lehet okoskodni egy picit azért a döntési pont utáni helyzetben, ahol azért, hogy is mondjam, a basic settings az, hogy beállsz a szervezet által elfogadott döntésnek a végrehajtásába. Tehát ugye ezt azért elmondtuk itt a döntéshozatali podcast kapcsán, hogy a döntés megszületése után neked kutya kötelességed beleállni a végrehajtásba legjobb tudásod szerint, ha már mindent elmondtál, amit elmondhattál. Lehetnek olyan jellegű döntések, amikkel már olyan, tehát már semmilyen formában nem tudsz együtt élni, erre szoktuk azt mondani, hogy ebben az, tehát ez az utolsó lépés az esetben egy felmondás, hogyha ezzel már nem lehet küzdeni, mert a kilépés azok szerint nem jelent alternatívát, ha jól értjük a kérdezőt. De szerintem meg lehet egy csomó mindent tenni a döntés után is, ami viszont nem tesz téged illojálissá. Az egyik például az, hogy ha annyira gyakoriak az irányváltások, hogy kb. A tegnap meghozott döntések már nem érvényesek holnap, akkor, és ezt te tudod, hogy ennek így nagyjából mi a mechanizmusa, meg a ciklusa, akkor amellett, hogy megpróbálod erősen befolyásolni azt, hogy milyen döntés születik, szerintem az is egy lehetőség, hogy bizonyos döntéseknek a kommunikációját lassítod például a külső környezet felé. Én most nem azt mondom, hogy hallgasd el. És nem azt mondom, hogyha valamilyen olyan döntés született, ami kitart, túlél mondjuk legalább 24 órát, és tényleg fontos, és el van döntve, nem erről van szó, de az ilyen nagyon impulzív, hogy jó, akkor most csináljunk egy 18 méteres élő szobrot a Margit híd közepére magunkról, és ezt tegnapra szeretném, de holnapra már tök más lesz a feladat, mert már 20 méteres kell, de fekvő is a Dunára, akkor ne kezd el szervezni annak a 18 méteres szobornak a megépítését. Tehát szerintem ezeket azért finoman meg lehet csinálni, anélkül, hogy mondjuk illojálisak lennénk.
Igen, és itt van egy ilyen mondat, hogy a lehetséges aggályok tételes felsorolása után követjük az utat. Más az, amikor mi arról beszélünk, hogy mutasd be azt, hogy mi fog történni, hogyha ezt abba hagyjuk, és az, hogy felsoroljuk a lehetséges aggályokat. Hogy is mondjam, hogyha sorozatosan használsz egy meggyőzési technikát, hogy a lehetséges aggályok tételes felsorolása is nem működik, akkor könnyen lehet, hogy egyszerűen a meggyőzési technikáidon érdemes javítani. Tehát, hogyha 51-szerre is elmondod, hogy mik az aggályaid, akkor elkönyvelnek úgy, hogy te vagy az, aki az aggályokat sorolod, de nem győzöl meg bennünket arról, hogy ezt ne csináljuk. Vajon van-e jobb módja annak, hogy meggyőzd őket arról, hogy nem ez a legjobb módja.
Sőt, már ugye ez be van kalkulálva a folyamatban, hogy hát úgy is jössz te, és majd elmondod, hogy mik a problémák, mi meg ezzel jól nem foglalkozunk.
Igen. Ennek az egyik módja ugye az, amit mondtam, hogy nem az aggályokat sorolod fel, hanem elmondod, hogy mi annak az ára, hogy most ezt meghozzuk, képviseled. A másik az, hogy ugye mondtad, hogy a döntés után születik ez, meg itt is egy picit az volt a benyomásom, hogy megérkeznek hozzád a döntések. Szervezeti politikai szempontból fontos lenne, hogy akár ott ülj az asztalnál még a döntések meghozása előtt. Tudj róla, hogy valami készülődik, képes legyél inputot adni. Hogy ezt hogyan tudod kidolgozni? Hát valamilyen módon ültesd oda magadat ehhez az asztalhoz, még a döntés meghozása előtt. Tudom, hogy ez furcsán hangzik. Legyél jóba egy-két emberrel, akin keresztül ezeket az érdekeidet tudod érvényesíteni. Akik miatt bejönnek majd ezek a szempontok az asztal köré? Ha csak a döntés után jutna el hozzád ez az információ, akkor az a baj, hogy tényleg nagyon kicsi a mozgástered.
Meg azért ugye nem mindegy, hogy milyen jellegű döntésekről van szó, és hogy ez hogyan, és ki hogyan értékel. És most itt nem a kérdezőről lesz szó, inkább általánosságban. Ugye, ha már a diszket felhoztad, tehát, hogy ez a mondat egy D-stílusú személytől származik, vagy egy I-stílusútól, vagy akár egy S-től? Mert hogy ami lehet, hogy neked egy ilyen nagyon impulzív, nagyon adhok, nagyon esetleges jellegű döntésnek tűnik, aminek óriási a kockázata a csapatokra nézve, az ígéreteinkre, a korábbi vállalásainkra nézve, stb. Azért lehet, hogy egy racionális döntés úgy amúgy, vagy lehet, hogy üzletileg indokolható, vagy szervezetileg kívánatos, és lehet, hogy egy picit túlfélted a csapatodat, vagy az ő ellenálló képességüket a változásokkal kapcsolatban. Lehet, hogy ők fel ennyit nem őrlődnek ezen. Nyilván, ha igen, akkor neked is ezt azért elmondtuk, hogy be kell csatornázni a menedzsereknek az a csapatuk felülérkező igényeket, neked kell az ő érdekeiket képviselned. Tehát az aggályok, vagyis mondjam, ilyen tételes listázása mellett én akkor azt is elmondanám, hogy nézd, itt van három kulcsemberem, akiket kikészítesz, hogy minden héten más a top prioritás, és fel fognak mondani, ők hozzák az eredmények 70%-át, szeretnétek őket elveszíteni? Akkor egy picit lassítsunk, srácok, vagy vonjatok be jobban a döntésben, és akkor ezt meg tudom akadályozni. Tehát itt érdeket kell érvényesíteni soft power eszközökkel, ezt leginkább kapcsolatépítéssel tud egyébként kikövezni. És amúgy azért nem biztos, hogy annyira túlaggódnám. Tehát most ez nyilván nem ismerem a konkrét helyzetet, meg hogy konkrétan miről van szó, de láttam már ilyet magamon is, hogy túlbecsültem bizonyos döntéseknek a kockázatát, ez még azelőtt volt, hogy vállalkozást alapítottunk, azóta inkább ellenkezőleg billent ki ez az inga, túlzottan is kockázatvállalóak lettünk bizonyos helyzetekben, tehát ez ilyen, ez a szerep ezt kívánja meg. Nem kellettől azért feltétlenül azonnal a Dunának menni.
A másik fontos dolog még, amit érdemes lehet megtenni, hogy kiveszed a jelenleg futó dolgokból, itt ugye irányváltásokról van szó, mi az, ami megy tovább? Tehát értem, hogy most irányt váltunk, mit jelent ez pontosan? Mi az, amit abból, amit eddig csináltatok, szeretnél megtartani? Ez lehet egy projektből, azt mondod, hogy értem én, hogy most erre helyezzük a fókusz, de ezt a részét érdemes lenne befejezni, ezzel a részével érdemes lenne foglalkozni. Értem, ezt a 10 dolgot el tudom engedni, de ezt érdemes lenne tovább csinálni. Végső soron is ez a kérdés. Mit szeretne a cégvezető? Mit szeretne a felső vezetés? Mert hogyha a felső vezetésnek valójában tényleg az az érdeke, hogy szeretnénk eredményeket elérni, szeretnénk, hogyha a cégünk jól működne, szeretnénk megtartani az embereinket, akkor szerintem könnyebb dolgod van, mint gondolnád. Mert hogy akkor rá tudsz mutatni arra, hogy hogyan lesz így eredményesebb ez a szervezet, hogyha ezt az egy-két dolgot megtartjuk. És hogyha mellé ezt még tudod szállítani is, tehát felépíteni egy olyan reputációt, hogy igen, ő egyébként alárendeli magát, amikor valami olyan dolog van, ami nem feltétlenül tetszik, vagy nem ért vele egyet, de amikor javasol valamit, az mindig beválik. Szállítja az eredményeket, hozza az eredményeket, jól kezeli a helyzeteket, egyre többet és többet bíznak rád. Én akkor félnék inkább, amikor ez nem így történik, hanem annak ellenére, hogy te hozod az eredményeket, csinálod a dolgodat, annak ellenére nem, hogy nőne a fogékonysága arra, amit mondasz, hanem csökken, vagy stagnál. Akkor lehet érdemes kilépni.
Beszélgettünk már itt a kapcsolatépítésről, és van még egy ehhez kapcsolódó kérdés. Egészen pontosan így hangzik, ingoványos talaj, de mikortól válik a sokat elemzett és hangoztatott kapcsolatépítés, vagyis networking, a korrupció meleg ágyává. Itt aztán több példát is hoz a kérdező, eddigi tapasztalatom szerint ott kezd el baj lenni, amikor nem bírják elválasztani a kettőt. Itt a munka magánélet kapcsán írja ezt a költő. Munkaidőn kívüli üzengetés, közösségi csatornák, a munkáján minden piszlicsári évfordulóra egymásra licitáló ajándékozás, meg persze klikkesedés, és a családi millió legidegesítő következménye, munkahelyet illető infókat is csak szóbeszédből lehet már megtudni. A korrupció meg általában ott csúcsosodik ki, amikor egy meghirdetett üresedésre már előre megvan az ember, vagy be sem jelentik. Jelzem, ez egy külföldi tapasztalat, Magyarországon az ilyesmit már föl sem veszi az ember. Elég összetett kérdés.
Ja.
Kezdhetem egy statement jellegű nyilatkozattal itt az elején. Tehát, hogy a kapcsolatépítés, a networking, az nem tesz önmagában korruptá egy szervezetet. Épp ellenkezőleg, hogyha nem építünk a szervezeten belül kapcsolatokat, akkor egyszerűen nem tudunk eredményesen működni. Most ugye a korrupciónak azért van egy olyan definíciója, hogy valakinek, akinek nagyobb hatalma van a másiknál, ezt a hatalmat, valamilyen előnyt én valamilyen utamodon megvásárolok. Azáltal, hogy szívességet teszek neki, ez nekem már azért erős, hogyha ezt korrupciónak bélyegezzük, de azt a jelenséget, hogy azért, mert valaki tudatosan, okosan épít kapcsolatokat, és emiatt egyébként előbb figyel fel rá egy felső vezető, vagy előbb veszi észre a menedzsere azt, hogy egyébként ő tényleg egész jól teljesít, vagy tételezzük, hogy van 15 azonos módon teljesítő személy, ebből egy viszont rendkívül aktívan épít kapcsolatokat, akkor őt az előléptethetőbbé teszi. Ezt én nem tekintem önmagában korrupciónak. Amiről a szerző ír, az inkább az a hízelgés kategória, amiről meg a hübrisz jut eszembe, amiről nemrég beszéltél az online fódium
szintben. Igen, sokat gondolkoztam ezen a kérdésen, tehát a kérdezőnek ezúton is gratulálok, mert ez egy nagyon fontos kérdés. A hatalom törvényeinek az előadása közben, miközben arra készültem, elgondolkoztam rajta, és nem csak én, hanem azok a források, szerzők is, akik alapján dolgoztam, és nem egyszerű erre válaszolni. Valahogy úgy válaszolnék erre, hogy hol kezdődik a korrupció, ott kezdődik a korrupció számomra, amikor a szervezetnek az érdeke hátrébb szorul az egyéni érdeknél. Tehát nem azt nézem, hogy hogyan lesz jó a szervezetnek, meg az ügyfeleknek, hanem azt nézem, hogy hogyan lesz jó nekem. A probléma ott van, hogy amikor egy vezető magas pozícióba kerül, vagy sikerei vannak, és itt hoztad fel a hübriszt, akkor hirtelen elkezd úgy hivatkozni a saját érdekeire, hogy ez valójában a szervezet érdeke is. És nem kell messzire menni, hát magam esetében is ugyanezt tudom, a te esetedben is, mindenki esetében ez így van, hogy nagyon nehéz elválasztanunk azt, hogy oké, értem én, hogy ez a szervezet érdeke, de azért az én érdekem is. Nagyon kevesen szoktak olyan dolgok mellett érvelni, szervezeti szempontból, amik egyébként az ő érdekükben nem állnak. És szerintem ez a legnehezebb. Ráadásul tudok olyan helyzetet mondani, amire egyértelműen azt mondják, hogy korrupció, de a szervezet érdekében áll. Például elmegyünk ki Kongóba egy óvodát építeni, és lefizetjük a reptéren az őröket. Na most akkor korrupt voltam, vagy nem voltam korrupt? Máshogy nem tudom elérni azt, hogy a szervezetemnek jó legyen, de korrupt voltam. Milyen érdekes, hogyha azt mondom, hogy Kongóról van szó, akkor etikusnak tűnik ez, semmi elítélendő nincs, hogyha Magyarországon van ez, hogy építsek, és még mondjuk nem adományból csinálom teljes egészében, de jó az, amit csinálok, akkor meg elviselhető az egyik oldal szerint, a másik oldal szerint pedig a világ vége jött el, mert korrupció van. Azt kell, hogy mondjam, hogy bele kell törődnünk abba, hogy egy bizonyos mértékű korrupció ilyen módon nem kiirtható egy szervezetből. És valójában itt egy határhúzás a kérdés. Nagyon nehéz ebben igazságot tenni. Nagyon nehéz egy ilyen objektív mércét ebben felállítani.
Hát igen, ezzel tényleg egyetértek, csak itt azért ez a fürdővízzel a gyerek esete. Tehát, hogy azt mondani, hogy mivel megeshet az, hogy valaki pusztán az egyéni érdek maximalizálása érdekében épít kapcsolatot, mert egyébként nem, tehát egyébként jelzem, akkor az illető szervezeti értelemben is tudom, hogy nem szeretünk ilyen kifejezésekkel dobázni, de szervezeti értelemben egyébként minimum szociopata, hiszen ő valójában nem azért épít kapcsolatokat, mert fontos az, hogy együttműködést seket hozzon létre, vagy jó viszony legyen, hogy az informális hálózatok is működjenek, hogy jobb kapcsolat, mert akkor semmi más nem számít, kizárólag az egyéni előrejutás, ha jól értem. Tehát, hogy azt mondani, hogy kvázi tiltsuk be a kapcsolatépítést házon belül, mert van egy-két személy, aki ezt korrupt módon használja ezt az eszközt, azt szerintem túlzás, és valójában az eredményesség ellen hat. Tehát inkább én is a tolerálható korrupció álláspontjára helyezkednék. E tekintetben nem eszközöket érdemes diszkreditálni egy ilyen dolog miatt, hanem inkább azon elgondolkozni, milyen védekező mechanizmusokat tudok betenni. Egyébként például, ha már az ajándékozásokról van szó, nem véletlen, hogy vannak ajándékozási korlátok a legtöbb nyugat-európai vagy Egyesült Államokbeli cégeknél.
Hozzáteszem, hogy nemrég olvastam egy, nem is tudom már ki volt az, Microsofthoz ment valamilyen nem képzésre, vagy nem, valamilyen rendezvényre talán oda ment. És ki voltak rakva ilyen falatok, amikből lehetett enni, és oda volt rakva egy táblára, hogy kik nem ehetnek belőle, mert hogy ez korrupciónak számít. Illetve talán ugyanő mondta, de lehet, hogy ez egy másik poszt volt, hogy amikor ilyen normál ajándékot vitt volna egy találkozóra, ami egyébként a nemzetközi diplomáciában abszolút szokás, annyi a különbség, hogy ezek azt hiszem, hogy köztulajdonba kerülnek például az Egyesült Államokban, hogy nagyon furcsán néztek rám, miközben Magyarországon pedig azt mondjuk, hogy hát még vendégségbe sem megyek, anélkül, hogy egy palaszbort vittem volna, vagy akármi. Hogy értsük jól, hogy mennyire nem egyértelmű az, hogy itt most miről is van szó, mert hogy az, amire mi azt mondjuk, hogy hát ez a normál működés, az kint korrupciónak számít bizonyos határokon belül. A tegnapi előadásban pedig ugye a hízelgésről beszéltem a hübrisz kapcsán, és hogy a hübrisz kapcsán azt említették, hogy a hízelgés az a kenőpénz, ami nem pénzügyi tranzakció. Tehát, hogy ha most nagyon-nagyon komolyan akarjuk venni, akkor az ember részét kellene kivenni ebből az egyenletből ahhoz, hogy korrupciómentes dolgokról beszéljünk, ami pedig hát nem lehetséges, mert hogy emberek vannak az üzletben. Most ezzel nem relativizálni akarom azt, ami történik. De a határhúzásnál szerintem vannak fontosabb kérdések e kapcsán.
Minek nagyobb a kockázata? Annak, hogy elő fog fordulni a korrupció, vagy annak, hogyha nincs kapcsolatépítés házon belül? Melyikben van nagyobb üzleti vesztességi lehetőség? Én nem kétlem, hogy abban, hogyha azt mondjuk, hogy a korrupció nevében tiltsuk ezt a jellegű intenzív kapcsolatot.
Közben pedig abszolút egyetértek a kérdezővel abban, amikor itt munkaidőn kívüli bizengetésről ír közösségi csatornákon, évfordulóra egymásra licitál ajándékozás, klikkesedés. Olvassátok el az eredményes menedzser könyvben azt, hogy mi a helyzet a barátokkal, hogy miért nem érdemes egyszerre menedzsernek és barátnak lenni, mert hogy pontosan ez fog történni. Tehát, hogy amikor egyre több az ilyen jellegű dolog, ami már nagyon sokakat zavar, az lesz a gond, nem az lesz a gond, hogy ezek történnek. Az lesz a baj, hogy bizonyos emberek egyszerűen el fognak menni a szervezetből. Azt fogják mondani, hogy hát ez demotivál. Mert hogyha ez nem történik meg, akkor valójában ezzel semmi baj nincs. És vannak ilyen jellegű példák, hogy a szervezet magas teljesítménye megmarad, ez a nagyon családias jelleg mellett is, mert ez nem alakul ki ez az érzet. Ilyenkor jön be egy jó felsővezető, aki azt mondja, hogy értem én, hogy ez a nagyon pozitív szervezeti kultúrának a része volt eddig, de ezen a ponton kell egy határt húznunk, mert azt látom, hogy itt bizonyos kollégák, például a kérdező is,
nem érzi jól magát,
nem érzi magáénak az egészet, a teljesítménye csökken, elmennek, és itt pontot kell tenni a végére. Nem tartom korrupciónak, de az eredményességet akadályozza. Van, ahol hamarabb jön el ez a határ, van, ahol később. Mi amellett vagyunk vezetőként, hogy kerülni kell még a látszatát is ezeknek a dolgoknak, mert a látszat is bőven elég.
Akkor végül még beszéljünk egy kommentről, amit az egyik hallgatónk hagyott. Azt hiszem, ez is a podcastes csoportban volt. Sok minden elhangzott, nyilván podcast epizódokról úgy nagy általánosságban van egy ilyen reflexió, hogy a dilemmám, hogy maximálisan egyetértek mindennel. Elég jó. De a többi hallgatót is kérdezném, hogy léteznek ilyen ideális munkahelyek valahol? Kezdve sokat emlegetett heti vanon vanna, 30-40 emberrel, hogy csinál valaki heti beszélgetéseket? Olyan helyről menekültem el, ahol még éves professional development review-t se csináltak, ezért minden random beszélgetés a feletteseimmel úgy ment át, mint egy nagy panaszáradat. Egyébként részben, mintha a kérdező megválaszolta volna a saját kérdését.
Ja. Ezért van egy hierarchia az ajánlásaink mögött, és ezért van egy néhány nagyon fontos dolog, amit javaslunk, és az összes többi az, is mondjam, habatortán. Rengeteg dolog, amiről beszélünk, például van-on-van megbeszélések nélkül nem sokat ér, azért, mert mint eszköz sokat segít, de a kulcs problémát nem oldottuk meg. van-on-van megbeszélések, és heti, tehát 30-40 ember egyrészt, ahol 40 ember van közvetlenül egy vezetőre bízva, itt nyilván közvetlen beosztottakról van szó, ott valójában jelenleg sem történik menedzsment. Itt mi történik? Valójában lehet, hogy van egy központi csapat. Kíváncsi vagyok, hogyha valóságban felrajzolnák azt, hogy mi történik abban a csapatban, az hogyan néz neki. Lehet, hogy jelenleg is már funkcionálisan elkülönül mondjuk ez három csapatra. Lehet, hogy ilyen abszolút laissez-faire módon mindenki csinál, amit akar, aztán amikor valami gond van, akkor valakiket elküldünk. Valódi menedzsment nem történik. Lehet, hogy a vezetőnek van 4-5 kedvence, akikkel valójában már kialakult egy középvezetői réteg, és a többiek meg valahogyan elvannak. Megnézni azt, hogy mi történik valójában, ez egy szervezeti kérdés, amit nem vettek komolyan, és ezért azt gondolják, hogy 30-40 ember tartozik alájuk. Láttam ellentétes példát is, de gyakran ez történik.
Illetve ugye az is egy jó kérdés, hogy akinek 30-40, idézőben most mert nem tudjuk, de hogy tétezzük, hogy közvetlen munkatársa van, az mondjuk lehet, és én el tudok képzelni egy ilyen helyzetet, mondjuk egy globális cégbirodalom CEO-ja. Tehát el tudom képzelni, hogy van mondjuk ennek a, mondjuk a Disneynek lehet, hogy van az executive szinten is 30 ember, akivel beszélni kell. Csak az a kérdés, hogy egy ilyen Bob Iger típusú vezetőnek egyébként azon kívül, hogy ezeket az embereket rendszeresen meghallgatja, hogy őket egyébként fejlesztő, neki bizonyos feladatokat átad. Egyébként mi más dolga van? Tehát akkor az ő munkája az viszont az, hogy ezt a 30-40 embert, aki egyébként szintén kisebb közép-európai ország méretű birodalmakat irányítgat, akkor ezeket az embereket van-on-van osztatja, vagy érted? Tehát, hogy hetente 30 percet minimum eltölt velük. Akkor neki ez onnantól a munkája. Tehát, hogy vagy az van, hogy nem ez a munkád még, és csak hiányzik egy hierarchia, vagy egy réteg a szervezetedből, jellemzően egy menedzseri réteg, vagy pedig nem hiányzik, akkor viszont a munkádnak, a munkaidődnek a 80%-a eleve az emberekre kellene, hogy fordítódjon.
Így van. Tegyük fel, hogy itt van, akkor 40 ember. Ez van-on-van megbeszélésekkel heti 20 óra. Tegyük fel, hogy oda teszünk még valamennyi puffert, ami a felkészülésre és egyebekre kell heti 30 óra. Ez mondjuk egy CEO munkaidejének, tegyük fel, hogy 50 órát dolgozik egy héten, eredményesen ez mondjuk 60%-a. Nekem nem tűnik ez sem irreálisnak. Tény az, hogy mondjuk CEO-ként az a 40 ember közül kellene, hogy tudja, hogy ki az a x néhány ember, akik a legfontosabbak ebből a színből. De hogyha még 40 ember is van, és ennyi emberrel kell hetente szoros kapcsolatot tartanom, hát akkor ez a dolgom. De a legtöbb esetben azért nem erről van szó, tehát hogy ezek tényleg nagyvállalati felső vezetők. Léteznek ilyen munkahelyek, pontosabban azt mondanám, hogy léteznek ilyen menedzserek, erről biztos tudok, és vannak olyan munkahelyek is, ahol a vezetők már így vezetnek, hogyha most csak a van-on-van-t kell mondani. Nem olyan megugorhatatlan, az egy másik kérdés, hogy tényleg egy csomó vezető nem veszi erre a fáradtságot. De ez nem egy ideális munkahely, ez egy nagyon reális munkahely, ahol valakire rábíztak egy csapatot, és ő azt mondja, hogy nekem dolgom az, hogy tudjak ezekről az emberekről. Tehát az a kérdésem, hogy ez miért ideális? Mi ebben az ideális, hogy rám bíztak embereket, és ez azt jelenti, hogy időt töltök velük, aminek a tudományosan igazolt egyik legjobb eszköze az, hogy van-on-van megbeszéléseket tartok rendszeresen ilyen és ilyen szabályok mentén. Ez egy alapszintű működés. Ez nem ideális. Ideális az, hogyha ha unikornisok hozzák ott neked a szőlőszemeket, miközben dolgozol. Ez egy ideális munkahely. De az, hogy hetente nem a kérdezőt bántom, hanem hova sodródtunk, ahol a heti 30 perces van-on-van megbeszélés valakinek ideálisnak tűnik.
Hát oda sodrottunk, amikor elmész egy nagyvállalathoz tréninget tartani, megkérdezett, hogy itt vannak a rendszeresen van-on-van megbeszélések, és rávágják, hogy vannak persze évente is 5 perc. Na, hát valójában tényleg ez lett a korporét, nem tudom, realitás, és hát én nem csodálom, hogy van befogadó közönsége, potenciális befogadó közönsége az online könyveinek, vagy a podcastjainek, mert egyébként, ha mindenki ezt csinálná, ki a szar hallgatna minket? De most tök őszintén. Tehát, hogyha ez egy annyira evidens dolog lenne, ahogy te mondod, egy alaphelyzet, természetesen a minimum lenne minden szervezetben, nem lenne értelme, hogy ezt csináljuk.
Azt gondolom egyébként, hogy állásinterjún, ugye a saját kérdéseknél, hogyha szeretnél egy ilyen helyen dolgozni, tedd fel, milyen menedzsment módszertan alapján vezetnek itt? Hogyan néz ki itt az együttműködés? Mondja el! Ez nem azt jelenti, hogy ezzel kizárod a rossz vezetőket, vagy hogyha nem tudja mondani, akkor nem lesz jó a főnököd. simán lehet, hogy nem gondolkozott még el rajta, de mondjuk tart valamit, amit lehetne vállalvannak nevezni. Hogyha nekem egy ilyen kérdést feltennének, akkor ez pozitívan jönne át. De ha szeretne egy ilyen helyre elmenni dolgozni, akkor a saját kérdéseknél az interjún tedd fel ezt a kérdést. Tudná nekem mesélni, hogy a menedzsment módszertanok kapcsán milyen vezetői módszertannal vezetnek, hogyan működik az együttműködés, a vezető hogyan vezet, a menedzser hogyan működik együtt a csapatával, vannak-e rendszeres, van megbeszélések, hogy néz ki ez náluk, hogyan néz ki a teljesítményértékelés, hogy ha jól csinálnak valamit, azt hogyan tudja meg, ha rosszul, akkor azt hogyan, fejlesztési folyamatok. Nem az ilyen nagy bullshit HR-es dolgok, hogy hát ilyen képzési portfóliunk van meg olyan. Ne foglalkozz az, hogy milyen képzési portfólió van a cégen belül, meg milyen tananyagok elérhetőek. Senkit nem érdekel. Az a kérdés, hogy a vezetőd hogyan fog segíteni abban, hogy te szakmailag előrébb haladj. Vannak-e kijelölt karrierutak, utánpótlás, tervezés és a többi. Ezek nem ilyen nagyvállalati rendszerek, hanem ez egy 40-50 fős cégben már kell, hogy legyen valami fogalmuk arról, hogy ez hogyan történik. Tehát bizonyos szempontból te is szűrheted így a leendő munkahelyedet. És érdemes is megtenni, tehát ha tehetségesek vagyunk, ügyesek, eredményesek, ne adjuk oda azoknak a szervezeteknek a tudásunkat, ahol ilyen menedzserek vannak. Akkor mondjuk azt, hogy mi oda fogjuk adni a tehetségünket, időnket, képességeinket, ahol értelmesen jól vezetik a csapatokat.
Igen, miközben beszéltél, az jutott eszembe, hogy ugye ezt úgy könnyű megtenni az állásinterjún, egy hiring manager ül veled szemben, és nem egy junior HR-es, ez mondjuk elég hasznos dolog lehet. A másik meg az, hogy tényleg, hogy itt derül ki az, hogy itt várik el, hát jó, kimondom a szaramájtól, mert ez most nem a podcast, hogy mi az, ami papíron rendelkezésünkre áll, és mi az, ami a valóságban igazából ténylegesen megtörténik. És ugye általában mi a szervezetek oldaláról, vagy szervezetek felől közelítve szoktunk beszélni, az ő perspektívájukban szoktunk bizonyos témákat feldolgozni, és kevésbé a jelöltek oldaláról, de valóban, hogyha valaki minket egyéni menedzserként hallgat vagy követ, akkor ez azért lehet szempont, hogy kvázi on-life kompatibilis elvek alapján működik-e. Mondhatnám azt is, hogy manager tools kompatibilis elvek alapján működik-e, vagy legalább a csírája, kezdeményei megvannak ennek, mert és ezzel egyébként azt gondolom, hogy jó szolgáltat tesz a jelölt egyébként annak a szervezetnek, hogy egy olyan jelölt, aki ezeket elvárásként fogalmazza meg, egyébként képes lehet megtermékenyíteni szervezeteket. Tehát nem tudom, hogy annó te, amikor ilyen akár szabadúszóként, akár ilyen külsős-belső, félig külsős, félig belső partnerként voltál cégeknél, vagy kvázi munkaviszonyban dolgoztál, akkor jöttél elő ilyen változtatási javaslatok, hogy szerintem ez tök jó lenne így csinálni, szerintem ez tök jó lenne úgy csinálni. És milyen érdekes, hogy ez szakmailag elvárás. Nem? Tehát, hogy a saját tudásterületedről hozzál ilyeneket, és has pozitív irányba formáld valahogy azt a szervezetet, aminek dolgozod, de menedzsment oldalról miért ne lehetne ugyanez? Erről is beszéltünk talán egy podcast epizódban, nyilván sokkal korlátozottabb ennek az impaktja, mint hogyha ez felülről jön. Viszont én számtalan jó példát látok, ahol ezt egyéni menedzserek elkezdik fölfele, lefele oldalra, mindenhova itt terjeszteni. Például azzal tovább küldik a, nem tudom, az online podcastnak egy-egy adását, és akkor lehet, hogy átkattam valami, és ezt egy interjúmán meg tudnánk csinálni, az elég zseni lenne.
Így van, szerintem ez egy nagyon jó végszó, ugye a 20. adásunknak a végére, mielőtt nyári szünetre megyünk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok most ebben az epizódban, most egy pár hétig nem fogunk találkozni így a Kandalló melletti beszélgetések során. Az Online Management Podcast megy úgy tovább hetente, ahogyan eddig, ott nem lesz nyári szünet, ott előre betárasztunk, és a Kandalló melletti beszélgetések pedig szeptemberben térnek vissza, addig ilyen részleteket fogtok majd találni a YouTube csatornánkon Petrának a jóvoltából, és hogyha vannak új kérdéseitek, akár ezen adás alapján, akár bármi más kapcsán, amit tőlünk hallotok, olvastok, küldjétek el a kandallókukac.onlifepodcast.hu címre, és lehet, hogy az évadnyitó adás is így szeptemberben majd a ti kérdéseitekkel indulhat. Tartsatok velünk legközelebb, és szeptemberben kövessétek addig a többi műsorunkat, és jó pihenést kívánunk nektek a következő hetekre. Sziasztok!